Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből az első 8 verset fennállva olvassuk az igét. Arról is mondott nekik példázatot Jézus, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniunk. Ezt mondta: az egyik városban volt egy bíró, aki az Isten nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: szolgáltass nekem igazságot ellenfeleimmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Foglalj a helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, lehet, hogy hallottatok olyan Bibliáról, talán volt is olyan Biblia a kezetekben, főleg angol nyelvű Bibliák között lehet olyan példányban találkozni, ahol Jézusnak a szavait külön színnel szedik. Nem érdekes képet ad az ilyen Biblia. Elég kerül egy végtelenül vastag könyv, és nagyon kevés jézusi szó, jézusi mondat kerül így a szemünk elé így kiemelve, és nagyon elgondolkoztató ez az arány. Jézus, aki hitünknek, kereszténységünknek a középpontja, tulajdonképpen nagyon kevés dolgot mondott. Nagyon kevés olyan szöveg maradt ránk, ami az ő szájából hangzott el. És most már 2000 évek óta hívők és nem hívők, keresztények és nem keresztények, egyszerű emberek és vallástudósok keresik, kutatják ezt a néhány jézusi mondatot, hogy miről is szól, milyen ellentmondások vannak-e, az ellentmondása valójában, mi az, amit Jézus itt hagyott ránk, amit nekünk megosztott, amit valóban fontosnak gondolt, hogy az emberek azt később olvassák. Jézus mondatai között vannak bíztató szavak, és vannak érthetetlen gondolatok, vagy vannak olyan mellbevágó, mondhatni, megbotránkoztató példázatok is, amikkel talán első körben nem tudunk mit kezdeni. A legismertebb ilyen példázat a hamis sáfárnak a példázata, ahol Jézus egy sikkasztót, egy okirat hamisítót állít példaként elénk. De valahol ilyen ez a most fölolvasott példázat is. Ennek a történetnek két szereplője van, egy bíró és egy özvegyasszony. A bíróról annyit tudunk, hogy egy istentelen és embertelen ember. Úgy olvastuk, hogy az Isten nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Égbe kiáltó jogtalanság se háborítja fel, tulajdonképpen meg se karcolja az elején ennek az özvegyasszonynak a problémája. Nem izgatja az igazság, nem hagyja meg a szenvedés, egyedül csak saját magára és a saját kényelmére gondol. Ha már muszáj valamit tennie, akkor is csak azért tesz valamit, és azért cselekszik, hogy hagyjanak neki békén. Egy ilyen bíró áll most előttünk ebben a példázatban, és a történet másik főszereplője az az özvegyasszony, aki szintén nem valami rokon szemben, hogy jobban belegondolunk. Egy makacs emberről van szó, aki amit egyszer a fejébe vesz, az attól nem tántorítható el. Talán mondhatjuk azokat a jelzőket is rá, hogy egy nagyszájú, egy erőszakos valaki. Két ilyen karakter találkozik Jézusnak ebben a példázatában. És tulajdonképpen nem is maga a történet az, ami megbotránkoztató, hiszen Az élet sajnos produkálhat ilyen vagy ehhez hasonló eseteket. Találkozunk ilyen szituációkkal. Látunk ilyen karaktereket, ilyen személyeket. Önmagában nem a történet a megbotránkoztató, hanem az, hogy ez egy példázat. Hogy ez Jézusnak a példázata is, és a bíróval Istent, az özvegyasszonyal pedig az imádkozó embert példázza Jézus. Istenről első körbe talán azok a képek jutnak eszünkbe, hogy ő az igaz bíró, hogy ő a szegényeknek a pártfogója, az özvegyeknek és az árváknak az atya. Ezeket olvassuk az Istenről. Hát hogy tűnhet föl most szerető, kegyelmes Isten egy hamis bírónak a szerepében? És az imádkozó embert pedig egy ilyen nagyszájú és perlekedő asszonyhoz hasonlítja? Lehet, hogy többen első körben megbotránkozunk ezen, vagy legalábbis nem értjük, de Jézus nem húzódik vissza attól, hogy így beszéljen, és hogy ilyen erős példákat is hozzon akár, hogy az ő üzenete jobban megmaradjon bennünk. De mégis mit akart mondani Jézus? Mi az igazság, amit ezzel a példázattal valahogy felejthetetlenül akar tenni számunkra? Felolvasott ige szakasz elején azzal kezdi, amikor a tanítványaihoz beszél, hogy mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradniuk. Erről beszélünk Jézus. Nagyon sok egyéb helyen a Bibliában az imádságra való buzdításról olvasunk. Ilyen volt a felolvasott Zsoltár, vagy a Jakab leveléből vett idézet. Imádságra való buzdításról szól ez a példázat is. Arról, hogy Isten a könyörgő embereké, hogy Isten könyörgő embereké, hogy könyörgő gyülekezetté neveljen bennünket. Azért, mert hogy az imádkozásban meg lehet fáradni. Az imádkozásban be lehet unni. Az imádkozó ember sokszor azt gondolja, hogy az Isten, mint egy jó atya, azonnal teljesíti a kéréseinket. És ezt meg is tehetné. És van, amikor meg is teszi. Van, amikor meg nem teszi meg. És van egy harmadik opció is, amikor előfordul az, hogy az Isten egyszerűen megvárakoztatja az embert. És csendben marad. És vár. Nem felel, nem cselekszik, mondhatnánk, mint hogyha kéredné magát. Na ebbe a helyzetbe, ebbe bele tudunk fáradni. Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor azt kell mondanom, hogy igen, el tudunk fáradni. A hitetlen ember, aki még nem az Istené, de valahogy keresi őt, vagy csak a bajtól imádkozásba hajtott ember, ilyenkor legyint egyet, hogy nincs értelme az imának, hogy ez csak egy illúzió. A hívő ember pedig talán elkezd töprengni, hogy mi itt a gond, hogy talán amit kér, az nem egyezik az Isten akaratával. Ismerős ez a helyzet, szoktunk ezen így gondolkozni, hogy imádkozunk, és az Isten nem szól és várakoztat, és hogy miért teszi ezt. Mind a hitetlen, aki még nem ismeri az Istent, de keresi őt, mind a hívő, aki vele jár, vele él, el tud kedvetlenedni az imádkozásban. És felidézhetünk most magunkban olyan időszakot az életünkből, amikor itt szárnyaltunk az Istennel. Amikor az Isten-ember kapcsolat az nagyon szoros volt, amikor szinte kézzelfogható volt az Istennek a jelenléte, amikor búzgón imádkoztunk, és átéltük a vele való kapcsolatnak a csodáját, a mélységét, hiszen ma mindannyiunknak voltak ilyen élményei, de biztos vagyok abban is, hogy fel tudunk olyan időszakot idézni az életünkből, amikor imádkoztunk, kértük az Istent, és nem történt változás. El tudunk fáradni. Lelkesedésünk, rendületünk alá tud hagyni, ami valahol természetes folyamat, és ez fontos látni, hogy ez természetes folyamat, De Jézus pont ezt akarja megakadályozni, és pont erről beszél ebben a példázatban, hogy ne ez történjen meg velünk. Ne hagyjuk abba a könyörgést, ha nincs visszhangja, akkor se. Ha olyannak látszik talán az Isten, mint a példázatbeli hamis bíró, akkor se. Az imádság fog győzni, és Isten hallgatása végül az imádságnak az iskolája lesz számunkra. De nagyon érdekes kép az imádság, mint egy iskola, az imádságnak az iskolája. Tulajdonképpen ez a példázat, ez egy tanulási, érési, fejlődési történetről beszél. Mert ez az iskola, hogyha így nevezzük, ez az iskola mégiscsak hoz változást. De nem az imádságot meghallgató Isten fog megváltozni, hanem én, az imádkozó ember. És ezt szeretnénk most 4 pontban végignézni. Mert míg hallgat az Isten, addig megváltozik az imádságunknak a tartalma. Példázatban ez az özvegyasszony azt mondja, hogy úgy megy oda ehhez a hamis bíróhoz, hogy szolgáltass nekem igazságot. Az eredeti görög szöveg 2 lehetőséget is megenged annak kapcsán, hogy mit is jelent ez az igazság szolgáltatás. Az egyik opció az arról beszél, hogy ez jelentheti azt, hogy valakit megbüntetünk, valamit visszafizetünk, ártani akarunk a másiknak, egészen olyan szélsőségük, hogy bosszút akarunk állni. Az igazság szolgáltatásnak ezt a képét, ezt a szélsőségét is magába foglalja a bibliai görög. A másik oldalon viszont az áll, hogy ez jelentheti valakit, hogy valakit az ő jogához juttatunk, hogy valakinek igazságot szolgáltatunk, és tulajdonképpen valakit megszabadítunk, vagy felszabadítunk. Ez egy kétféle irányultság. Az egyik szigorúan bosszút viheg, egy nagyon csúnya irány, a másik pedig valakit felszabadít. Szolgáltass nekem igazságot, ezt mondja az özvegyasszony, és emberileg mind a kettő érthető. Azonnal nem kell csodálkoznunk azon, hogyha úgy képzeljük el ezt az özvegyasszonyt, mint aki egyedül maradt, mint aki ökölbe szorított kézzel és egyfajta gyűlölettel néz arra az ellenségére, aki miatt ilyen helyzetbe került. Lehet, hogy első felindultságában ez az özvegyasszony tényleg erre gondolt, és azért ment oda a bíróhoz, hogy azért akart oda menni, büntess meg az én ellenségemet. Igen, lehet, hogy az elején a szabadulásánál is fontosabb lehetett ez neki, de el tudjuk azt is képzelni, hogy egy idő után változott az ő gondolatisága, és igazából a szabadulás vált fontosabbá számára, és nem a bosszú. Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt az özvegyasszony lelkében, de azt tudjuk, hogy amikor mi kerülünk hasonló helyzetbe, akkor Isten hallgatása rákényszerít bennünket, hogy imádságunknak a tartalmának, könyörgésünknek újra meg újra való megfontolását előtérbe vegyük. És látnunk kell, hogy ebben a folyamatban szépen lassan tulajdonképpen megszerinti a mi könyörgésünk, és változik az imádságunknak a tartalma. Emberi indulatok helyett Isten szempontok kezdenek bennünk érvényesülni. Hadd szólítsak meg én benneteket, hogy van egy ilyen élményünk. A bocsánatkérés, a megbocsátásnak a területéről. Hogy valakivel kapcsolatban, aki felé indulat fűtött, aki kapcsán mi sebeket kaptunk, fájdalmakat értünk át, ahol azt értük meg, hogy minket megbántottak, jogtalanul, ott a másik emberrel kapcsolatban ilyen emberi indulatok voltak bennünk, és van-e ilyen élményünk, hogy ez az egész valahogy átváltozott abba, és eljutottunk arra a pontig, hogy én imádkozok ezért a másik emberért. Hogy az Isten bocsásson mindenki, hogy könyörüljön rajta. Ez egy gyógyulási folyamat. Lehet ilyen élményünk, amikor megváltozik a lelkületünk az imádság alatt, mert amíg hallgat az Atya, addig beszél az Atya akaratát magyarázó Szentlélek. Nézzük meg a második pontot. Amíg hallgat az Isten, addig megváltozik az imádságunknak az indoklása is. Mindíthatta ezt az özvegyasszonyt arra, hogy az ügyével ehhez a közismerten hamis bíróhoz menjen. Kétféle nagyon egyszerű indok áll előttünk, az egyik a nyomor és az a kilátástalan helyzet. Meg az asszonynak meghalt a férje, nincs védelmezője, kiszolgáltatott helyzetben van, persze, hogy rendezni akarja a helyzetét. A másik, ilyen egyértelmű indok pedig az ügynek a nyilvánvalóan igazságtalan volta. Egyértelműen látszik, hogy az özvegyasszony oldalán van az igazság. Teljesen világos tehát, hogy miért is fordul az özvegyasszony a bíróhoz. Azért, mert újra és újra ez az emberhez, mert ez a két indok, ez logikus, ez egy világos indok. Senki nem háborodik föl, hogy miért teszi ezt. Meg is feltegeti ennek a bírónak az ő helyzetét, magyarázza, ismétli. Lehet, hogy az elején még csak tárgyilagosan mondta, de lehet, hogy aztán megunta és egyre indulatosabbá vált. Lehet, hogy egyszer sírva vagy akár átkozódva ment oda, fenyegetőzve vagy könyörögve, de érezzük azt, hogy indulat van ebben az asszonyban. Nem tudjuk pontosan, hogy mi és hogyan ment végbe az asszonyban az ő könyörgése indoklásának a változása során, de azt tudjuk, hogy amikor mi kerülünk hasonló helyzetbe, akkor az Isten hallgatása valahogy minket is elhallgattat. Talán ez az élmény is ismerős nekünk, hogy imádkozunk, nagy mellénnyel kérve az Isten, követelve, talán szolgáltasson nekünk igazságot, hogy rendezze a helyzetünket, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy azt hogyan kellene csinálni, de valamikor az Isten nem szól, és csak csend van. És ebben a csendben utolérnek bennünket a bűneink. Amikor már nem megyünk a nyomorúságunkkal érvelni, mert ha őszinték vagyunk, akkor azt kell látnunk, hogy de megérdemeljük. Van ilyen pont az ember életében, amikor az Isten előtt a csendben azt mondjuk, hogy oké, nem követelek többet, mert egyre világosabban látom a hibáimat, látom a mulasztásaimat, látom a bűneimet, és megérthetem, hogy Istentől valójában nem érdemelhetnék más, csak büntetést. Igen, ilyenkor a korábban nagyon határozott, de mégis emberi ilyen esendő érveink elnémulnak, és nem marad más indokunk az imára, egyedül az Isten kegyelme, ami a Krisztusban jelent meg, és amelyre egyedül alapozhatjuk a mi imádságunk indoklását. Igen, mert amíg hallgat az Atya, addig beszél a bűneinkre emlékeztető Szentlélek. Nézzük meg a harmadik pontot. Mi történik, amíg csendben van az Isten? Itt megváltozik a hitünk is. Amikor Isten hallgat, akkor olyankor mindig megpróbálja a mi hitünket. Nem könnyű próbatételez. A nyomorúság szorongat, a szenvedés fáj, az emberi igazságérzetünk lázadozik, Isten pedig hallgat. Túróci Zoltánnak, egy evangélikus püspöknek van egy félelmetesen jó mondata, gondolata. Az emberi türelmetlenség nehezen bírja az Isten hosszú tűrését, de az igazi hit ki tudja azt böjtölni. Nálunk talál-e hitet, amikor Isten meghallgatásával látogat meg minket? A felolvasott szakasz vége ezzel a mondattal záról, hogy talál-e hitet a Földön az emberfi, amikor visszajön. Csak az a hit bírja ki ezt a csend próbát, ami a keresztelőből fakad. Hiszen ahogyan emberileg érthetetlen, hogy a szerető, a kegyelmes Isten hallgat és hagyja végignézni, hogy mi szenvedünk a kisebb-nagyobb dolgainkkal, úgy emberileg érthetetlen is az ő fiának az áldozata. De itt kell keresni a megoldást. És aki a kereszten keresi Istennek a hozzánk való szeretetének bizonyítékát, még ha még ha az életének a körülményei ezt cáfolják is, azt nem ingatja meg Isten szeretetében való hitében, ha olyannak mutatkozik Isten, mint a példázatban szereplő hamis bíró. Mert aki a keresztben gyökerezteti a hitét, az kiállja ezeket a hitpróbákat. És amíg hallgat az Atya, addig beszél a keresztre mutató Szentlélek. És nézzük meg végül a negyedik pontunkat. Amíg hallgat az Isten, addig megváltozik a háladásunk is. Nem olvastuk a szövegben, hogy miként fogadta az asszony az ügyének a rendbetételét, az bizonyos, hogy kitörő örömmel és újongással, és tele volt az ő szíve hálával. És gondoljunk bele, hogyha ez az asszony már az elején megkapta volna azt, amit ő kér, amikor a kérését először bejelenti, akkor is hálás lett volna, de biztos, hogy kevésbé. Jobban magától értetődőnek tartotta volna a hálát. Minél később kapta meg, annál hálásabb volt. És nálunk is így van ez valahogy. Isten hallgatásával egyenes arányban nő a mi hálaadásunk. És amíg hallgat az Atya, addig beszél és bíztat a Szentlélek, hogy ami lassan jön, az bizonyosabb. Ami késik, az kívánatosabb, de legyünk álhatatosak, mert hálánk is mélyebbről fog fölszakadni. Kedves testvérek, ennek a prédikációnak a végén nézzünk kicsit magunkba. Azt gondolom, nem kell nagyon keresni ilyen helyzeteket, amikor csendet tapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban. Amikor várunk, amikor imádkozunk, könyörgünk, bőjtölünk, amikor akarunk egetostromló akarattal, ahogy Reményi Sándor mondja a versben, és az Isten mégis csendben van. És a helyzetünk nem változik, de igazából mégiscsak változik. Úgy látszik, mintha nem változnának a dolgok, hát valójában nagyon is sok minden történik, csak nem kívül, nem feltétlenül a körülményekben, nem biztos, hogy a másik emberben, hanem bennünk. Ahogy az elején mondtam, ez a példázat az imádságunk az iskolájáról szól. Ahol nem az imádságot meghallgató Isten változik, hanem tényleg mi, az imádkozó emberek. Mert amíg hallgat az Atya, igen, addig beszél az Atya akaratát, magyarázza és jobban megérteni kívánó Szentlélek, megérteni kívánó Szentlélek. Amíg hallgat az Atya, addig beszél a bűneinkre mutató Szentlélek. Amíg hallgat az Atya, beszél a keresztre mutató Szentlélek. És amíg hallgat az Atya, beszél az őszinte és mély hálát felfogasztó Szentlélek. Iskola ez. Az imádkozásnak az iskolája is, és nem függ életkortól. Újra és újra olyan élethelyzetekbe, olyan szituációba kerülünk, ahol meg kell állnunk, és azt kell mondanunk, és lehet az imádságunk, hogy ahogy kérték is Jézustól, hogy taníts minket imádkozni. És lehet ez a kérésünk egyénileg is, és közösségileg is. Tanítson az Isten minket imádkozni. Az imádságnak a kultúrájában újra és újra olyan dimenziókat felfedezni, amik a mi hitéletünknek és személyiségünknek a fejlődését is magával hozza. Merjünk belevágni ebbe a kalandba. Lehet, hogy talán meg kéne piszkálni és a port lesöpörni arról a gondolatról, ahogy évek, évtizedek óta keresztény emberként az imádkozásról gondolunk. Próbáljuk talán nagyobb kalandnak tekinteni azt, nagyobb lehetőséget látni bele. Kérni és várni az Istentől, hogy tégy csodát az életemben és a körülöttem levők életében. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy ez az ima harc, ez az ima kapcsolat az élő Istennel ilyen áldásokat hozzon, és ilyen megújulást eredményezhessen mind a mi életünkben, mind családjaink életében, gyülekezeteink, egyházunk életében. Amen.